Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mi győzelemre játszunk, mondta Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni repülőútján, a közmédiának nyilatkozva arra a kérdésre, mi történik, ha mégsem adná meg Donald Trump amerikai elnök a mentességet a magyar kormány számára az orosz olajjal szembeni szankciók alól. A miniszterelnök úgy fogalmazott, minden diplomáciai tárgyalás nehéz, de én egy baráti és könnyű tárgyalásra számítok. Orbán Viktor az ügyet súlyos kérdésnek nevezte, hangsúlyozva, nagy a tétje, hogy Magyarországnak sikerül-e elfogadtatnia azt az egyszerű földrajzi tényt, hogy másként kell kezelni a szankciók szempontjából, mint bármelyik más országot, mert nincs tengeri kikötője hazánknak. Évtizedes rekord, hogy idén 190 milliárd forintnyi amerikai vállalati beruházás jön hazánkba, ami annak is köszönhető, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta beköszöntött a kétoldalú kapcsolatok új aranykora. Jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Reykjavikban, úton Washington felé. A tárcavezető arról számolt be, hogy Orbán Viktor miniszterelnök immár hatodik alkalommal folytat hivatalos kétoldalú találkozót Donald Trump amerikai elnökkel, s a napirend egyik legfontosabb kérdése a gazdasági együttműködés lesz. Kifejtette, hogy bár Joe Biden előző amerikai elnök demokrata párti kormányzata gyakorlatilag teljesen tönkretette a gazdasági együttműködés kilátásait, ezt a Donald Trump újbóli hivatalba lépése óta eltelt 10 hónapban sikerült kijavítani, és azóta 9 amerikai vállalati beruházást jelentettek be hazánkban. A neveléshez, oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések azt szolgálják, hogy a gyermekek katolikus nemzeti nevelést kapjanak, és szeressék a várost, ahol élnek és tanulnak. Hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Győrben, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium általános iskola és óvoda tornacsarnokának alapkületétele alkalmából tartott beszédében. Soltész Miklós hozzáfűzte, egy olyan város, ahol fejlett a tudomány és ipar, és magas színvonalú a sport, szükség van kiművelt, képzett és a település szerető fiatalokra, gyermekekre. Ezt az alapot a gyermekek a katolikus nevelés megkapják. Ha pedig elkészül a sportcsarnok, akkor a sportutánpótlás is biztosítva lesz a városban. Felidézte, a közelmúltban megtörtént a leendő sportcsarnok iskolájának és óvodájának felújítása is. Magyarországon nincsenek tabuk, mindenről lehet beszélni, ebből kifolyólag itt sokkal szabadabb az élet, mint Nyugat-Európában, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Tabuk a szocializmusban című konferencián. Rétvári Bence a Kommunizmus bűnei alapítvány rendezvényén mondott köszöntőjében úgy fogalmazott, ha elkezdenek tabusodni bizonyos kérdések, akkor baj van. Felidézte, a kommunista rendszer arra épített, hogy bizonyos dolgokról egyáltalán ne beszéljenek, sőt, ne is gondolkozzanak az emberek, mert ha kimondanák az igazságot, akkor összecsuklana a rendszer. Rétvári Bence szavai szerint a tabusítás azt üzeni, hogy nem vagy önálló, független, nem vagy szuverén, nem gondolhatsz bármire. Hozzátette, a magyar kormány minden fórumon küzd a tabuk ellen, a béke, a migráció, a gender kérdésében, és megvédi a szólásszabadságot is. Megújult a Gazdi Jogsi, Magyarország első és legteljesebb, ingyenesen elérhető online állattartási oktatási programja, amely a felelős állattartás kultúráját kívánja erősíteni, közölte a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az alapítvány által működtetett program az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság szakmai támogatásával Sótonyi Péter az Állatorvostudományi Egyetem rektorának ajánlásával újult meg. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos idő várható a mai napon, legfeljebb délkeleten képződhet kevés komoly felhő, de csapadékot sem várható. A délkeleti szél északnyugaton megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14-15 fok körül várható, estére 0 és plusz 8 fok közé hűl a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bilincsékné Antalóci Hajnak, a hitoktató Faludiné Majoros Zsuzsannával, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal a bérmálás szentségéről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus
mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünk alkalmával is. Mindig van alkalom, hogy a Szentlélekről beszélgessünk, úgyhogy a mai alkalommal is ezt fogjuk tenni. A Szentháromság vasárnapján ugye az Atya, a Fiú, a Szentlélek közösségét, egységét, a Szentháromságot, magát az Istent ünnepeljük, és amikor keresztet vetünk, akkor is mindig úgy vetünk keresztet, hogy ezt mondjuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Erről mi a véleményetek ugye az első körben, hogy minthogyha a Szent Lelket egy picikét, egy kicsit így, a harmadik isteni szemét egy kicsit, mintha háttérbe szorítanánk, nem? Vagy talán, mintha kevesebbet foglalkoznánk vele, pedig hát az életünket végigkíséri a Szent Lélek jelenléte. Nem tudom, nektek erről mi a gondolatotok. Kati?
Talán azért lehet, hogy nem annyira kézzelfogható számunkra. Tehát ugye Jézus valóságosan megszületett emberi testben élt itt, a történelembe született bele és élt. Tehát ezt, ha bár az írásos emlékek nyomán, de mégiscsak kézzelfoghatóvá vált. Az Atyát is el tudjuk képzelni, ha egy családi egységet gondolunk, akkor az Atyát is el tudjuk. De a Szent Lelket valójában szerintem meg kell érni rá, tehát lehet, hogy valaki már fiatal korában is át tudja ezt élni, és megérti. Én jó magam csak később, évtizedeimben tudtam értelmezni, vagy tanulmányaim során értelmezni, hogy ugye az Atya és a Fiú mélységes szeretete kapcsolata hozza létre, működtet, és azáltal létezik, és valóban, ahogy te is mondtad, hogy a vigasztaló, a megerősítő lélek végig kísér minket, és ugye Jézus maga is megígérte, hogyha ő elmegy, akkor elküldi nekünk, és ő velünk lesz egész életünk során.
Így van, de hogyha a liturgikus évet is nézzük, akkor talán a pünkösdi időszak az, ami a legrövidebb, hogyha ezt nézzük, hiszen ugye a karácsonyi idő előtt, ugye az advent, akkor ugye a nagybőjt, húsvét, tehát hogy ezek az időszakok azért jóval hosszabbak, mint mondjuk a pünkösdi idő, tehát hogy valahogy úgy úgy egészen gyorsan le tudjuk ezt az időszakot, és ahogy te is mondtad, kicsit megfoghatatlan számunkra. Na most pedig, ugye arra emlékeztek ugye a Szentírásból, és ki az, aki fel tudja nekünk idézni, hogy mi is történt az első pünköstkor.
Nagy zúgás, fény, lángnyelvek.
És aztán utána mi történt, miután ők ugye megkapták a Szent Lelket az apostolok, és hát ugye nyilván ott volt Mária is. Mit csináltak?
Nyelveken beszéltek, ahogy leírják.
Hát illetve fordítva.
Igen.
Tehát, hogy ugye Péter kiment, beszélt, és igen, mindenki, akik értette, ott van, így van, tehát nagyon sok
ország. A saját nyelvén megértette.
Így van. Első pünkösd, az mindenképpen egy látványos esemény volt, ahogyan a Szentlélek eljött. Viszont a mi életünkben is eljön a Szentlélek, és már nagyon-nagyon hamar. Mikor kapjuk meg a Szent Lelket?
Bérmálkozás.
Hát akkor is, de még hamarabb.
Keresztség?
Így van. Tehát amikor bennünket megkeresztelnek. A bérmálkozáskor erősödik meg, vagy kapjuk még a Szentléleknek a plusz ajándékait. Na most biztos, hogy emlékeztek a bérmálkozásotokra, mert nyilván a keresztelésetekről, bár aki felnőtt korban, ugye az igen, de van-e valamiféle emléketek a bérmálkozásról? Tehát, hogy most picit arra gondolj, hogy milyen érzések voltak benned, esetleg ott mit éreztél, tehát, hogy mi az, ami megmaradt?
Én vagyok az, aki felnőttként keresztelkedtem, és rá talán 2 hónapra meg is bérmáltak. Ez nagyon gyorsan jött. Visszagondolva, az Atya engem készített mind a kettőre, mert ahogy a gyerekeimnek a első áldozási, meg bérmási anyagát, amit tanultak, azt így figyelemmel követtem, rájöttem, hogy engem készített az Atya bérmálkozásra, csak én nem tudtam ezzel mit kezdeni, hogy ez mi. Tehát nagyon hirtelen jött. Tudom azóta, hogy ez így szokás felnőtteknél, vagy gyakori szokás, tehát biztos nem volt véletlen. Biztos vagyok benne visszagondolva, hogy nekem kellett volna egy 2-3 év még így a keresztség után, hogy meg tudjam azt érezni, hogy ez ennek mi a jelentősége. Viszont megadatott, hogy mégis volt egy szép élményem, méghozzá tavaly volt néhány nagyon szép pillanatom, amikor is a fiam volt a kereszt, fiam háta mögött. Az nekem nagyon, nagyon szép volt, meg akkor azt éreztem, hogy hát Isten, köszönöm ezeket a gyerekeket, meg egyáltalán, hogy így a bérmálás szentségében ezt így összekapcsoltad.
Igen, és ezt neked köszönhetik, vagy nektek, hogy te annak idején megbérmálkoztál, lehet, hogy még nem tudtad, de a Szentlélek ugye elkezdett benned működni már jóval korábban, mint ahogy te gondoltad volna, és ezt tovább vitted a saját gyerekeidnek a nevelésében is, aminek aztán ugye az egyik ilyen szép eseménye volt ugye a tavalyi bérmálkozás, amikor is az én gyerekemnek a mögött állt a te fiat, és tudatosan választottak különben, vagy választották úgymond egymást, tehát nyilván azt szoktuk mondani, hogy olyan bérmaszülőt válasszon, akire ő is felnézhet, vagy példaértékű lehet számára, és nyilván nem abban, hogy esetleg milyen jól tud zsonglőrködni, vagy biciklizni, hanem ugye a lelki, tehát hogy tud-e neki esetleg a saját keresztény élet példájával példát mutatni. Mira, te hogy emlékszel vissza?
Hát én is felnőttként bérmálkoztam, és nekem nagyon-nagyon szép emlékem volt a bérmálkozás kapcsán, mert a kislányom, a férjem és én bérmálkoztunk ugyanazon a napon. Mert hogy előtte a nagyfiunknak volt a bérmálkozása, de akkor még nem voltunk úgy érettek arra, és én mindig buzdítottam a férjemet is, hogy bérmálkozni kellene, és volt egy tündér aranyos apósom, aki mindig azt várta, hogy ez megtörténjen, és tulajdonképpen ez, hogy a gyerekkel együtt volt, és a férjemmel együtt volt, szerintem ez az egésznek a fényét növelte, ha bár tényleg nagyon-nagyon szép az egész, de valahogy pompásabb lett így az egész, és egy maradandó élmény, bármi történik, bárhogy lesz, ez azért a családunkban egy összetartó erőnek kell, hogy legyen. És utána a házasság szentségét is felvettük, úgyhogy az én életemben a férjemmel két szentséget vettem föl, ami tulajdonképpen ritka, úgyhogy áldottnak kell, hogy legyen a házasság. Nyilván felnőttként, négy gyerekes édesanyaként felelősséget éreztem, hogy példát mutassak a gyerekeimnek, és példát mutassunk mind a ketten a férjemmel, és tényleg hálás vagyok neki, hogy ő is partner volt ebbe, hogy a gyerekek látták, tudják, ott voltak ők is, és átélték velünk együtt mind a két szentséget, amit mi közösen felvettünk. És tényleg ez mindenki számára, aki esetleg még nem bérmálkozott, és nem is gondolkodik rajta, az tegye meg, mert egy életre szóló ajándék tulajdonképpen.
különböző élethelyzetek adódtak. Hát én pedig az vagyok, aki már kicsit régebben vettem fel a bérmánászat.
Gyerekként?
Gyerekként, tehát ahogy a hitoktatási előírások megvannak, hetedikes lehettem. 1971. június 20-án előkerestem a keresztlevelemet. Igen, többen mondták, hogy később ők is erre a napvilágra kerültek. Úgyhogy bőséges emlékeim nincsenek róla. Nyilván megvolt a felkészítés, Lajosvárosban laktam már akkor. Úgy gondolom, arra emlékszem, hogy sokan voltunk, és én akkor még igazán a lényegét nem annyira értettem. Tehát megtanultuk, amit szükséges volt, és felkészített nyilván a plébánosunk. A nagybátyám felesége volt a Bélma keresztanyám. Hát ő is példakép is volt, illetve hát családon belül, akkori szokások szerint még családon belül választottak, vagy hát most is ugye meg lehetett. Őt Annának hívták. Úgyhogy Anna lett a Bélma kereszt neve. És későbbiekben vettem észre, hogy ugye két keresztnevem van, születési keresztnevem Katalin Mária, és Anna a Bérma keresztnevem. Tehát ez a Mária Anna annyira összekapcsolódik, ugye a Szűz Mária és az ő édesanyja neve. Ez egy, lehet, hogy véletlen volt, de lehet, hogy a Szentlélek irányította akkor is. Hát én egy más társadalmi közegben értem akkor, és így aktív hídgyakorlás az nem annyira volt, de a Szentlélek az biztos, hogy működött, akkor is, ha én nem tudtam. Hát több mint 30 év után tértem vissza, ezt már korábban is mondtam itt az aktív hídgyakorláshoz, és valószínű, hogy akkor is, addig is irányította a tetteimet, a gondolataimat, irányított és segített, és védett is esetleg, és meg is erősített, úgyhogy biztos, hogy működött, de akkor én még tudatosan ezt nem tudtam. Vagy.
Hanem igazából csak a szüleid vezettek, vagy ez...
Igen, tehát ők gyakorolták a
hitüket. Így van, és akkor te pedig úgy voltál, ugye, bérmálkozó, mert hogy...
Igen.
Na most még a kérdésem
vezettek
azért...
Vezettek
a Zsuska, mielőtt a
egy
kérdés
vettem. Igen, egy adalékkal szolgálnék még, hogy én pedig a saját férjemnek a bérma anyja
vagyok.
Ha már itt családi kapcsolatokról beszéltünk, de természetesen akkor még nem voltam a felesége, amikor ez megtörtént.
Ez is megerősítette a kapcsolatot, és aztán lettél. Emlékeztek-e, te már mondtad ugye a Bérma nevedet, és esetleg azt tudod-e, hogy miért azt választottad? Vagy ez
hát
csak úgy tetszett?
Hát ez azért jött, mert a Bérma keresztmamám is ugye
az volt
Anna
volt. Akkor?
Igen. Általában igen, és hogyha ez megfelelt annak is, hogy a egyházban egy szent nevéhez is kapcsolódik,
hát
akkor...
Mindenképpen.
Igen, és mondom, ezt a kapcsolatot később fedeztem fel, hogy a keresztnevem és a Bérma neve, vagy a Mária és Anna, ez annyira szépen így össze
kapcsolódik.
Hát igen,
Szent
igen.
Anna, ugye ő Máriának volt az édesanyja.
Igen.
Zsuska, neked mi a Bérma neved?
Nekem Júlia, de az az igazság, hogy akkoriban ez nekem úgy tetszett. Tehát nem tudtam, mint ahogy említettem, hogy ez nekem nagyon hamar jött, és amikor engem megkeresztelt az atya, valamikor húsvét után, és akkor elég későre esett húsvét, akkor én még nem is tudtam, hogy bérmálkozni is fogok. Tehát igazából... Igen, így nem... Tehát nem volt erre szerintem akkor így időm, hogy tisztességesen ennek utána járjak, és hát ezt így utólag sajnálom, de így alakult. De hát mondom, hogy aztán a bérmással kapcsolatos rengeteg szép ajándékot kaptam későbbiekben. Ettől függetlenül.
Majd mindjárt beszélünk a Szentlélek ajándékairól. Mira, neked mi a Bérma neved?
Én Szent Margitot választottam, mert a kedvenc szentem. A maga a csodatétel, ami az ő nevéhez fűződik, és úgy végigolvastam a szentek életéből, volt több név, amit szerettem volna, és kiválasztottam 10-et, és mindig szűkítettem, hogy melyik az, amelyik leginkább közel áll az én lelkemhez, és így maradt a legeslegvégén dobogó tetején Szent Margit. Amikor Laci atya megkérdezte tőlem bérmálás elején, hogy akkor mit, akkor is még ott vaciláltam, hogy kettő volt a tarsolyomba, mire kinyögtem, és nem bántam meg.
Volt egy tudatos választás. Neked igazából az volt a lényeg, Kati, hogy tovább vitted a bérmaszülődnek a nevét. Igen. Zsuska, neked meg tetszett a név, és ezért választottad.
Nálunk például a legkisebb fiam, ő tudatosan választotta a Szent Második János Pál pápát, és meg is magyarázta, és annyira tetszett, hogy a Bérma keresztapját is ő választotta tudatosan. Nem is tudtuk, tulajdonképpen sejtette, hogy kit szeretne, de ő elment, lebeszélte, és az lett a Bérma keresztülő, úgyhogy nagyon nagy öröm volt a számára. A Bérma nevet viszont azért választotta, mert 2005-ben hunyt el második János Pál pápa, és ő pedig 2005. április 26-án született, úgyhogy nem sok különbség volt, úgyhogy magzati ényében még élt.
Igen, igen.
És egy csodálatos életű szentatya volt, úgyhogy egy nagy példakép bánknak.
Ha szabad egy kicsit a saját bérmálkozásomról beszélni, igazából akkor én leszek a negyedik, aki egy teljesen külön dolgot
volt. És ez egész véletlenül jött ki.
Ez egész véletlenül jött ki, igen, tehát nem beszéltünk össze, hiszen most hallottam tőletek azért így elsődlegesen ezt, hogy ki hogyan bérmálkozott, illetve hát Zsuskától már tudtam, de azért mégiscsak jó volt, hogy elmondta. Tehát ugye én egy kis faluban nőttem fel, tehát azért azt gondolhatjátok, hogy ott azért mindig nagyobb felhajtást csinálnak mindennek, hiszen hát egy kisebb közösségről van szó. Úgyhogy itt is ugyanerről volt szó, hogy nagyon szépen felkészítettek bennünket a bérmálkozásra. Kiválasztottuk ugye a bérma nevet, ugye az én bérma nevem az Mária, hát nem véletlenül, hiszen kisgyerekkorom óta beleneveltek a Mária tiszteletbe, és ez a mai napig megvan, úgyhogy evidens volt, hogy őt válasszam, és aztán még akkor az volt a szokás, hogy meg kellett hívni a bérmaszülőt, tehát meg kellett kérni, el kellett menni hozzá a háztűz nézőbe, és meg kellett kérni, hogy elvállalja ezt a fontos feladatot, és akkor elvállalták, és akkor még az volt a szokás, hogy lánynak lány lehetett a bérmaszülője, fiúnak fiú. Csak nálunk az volt a helyzet, hogy a húgommal együtt bérmálkoztunk, úgyhogy egy házas pár lett a bérmaszülőnk, úgyhogy akkor már így picit így ez a helyzet, ez változott. És ha képzeljétek el, hogy a bérmálkozás napján, ugye nyilván lejött ugye a nagy, tehát nem püspök bérmált, de mégis ugye egy magas tisztségben lévő, ugye pap volt, aki bérmált engem, és akkor megérkezett a kíséretével együtt, stb. Bennünket pedig kiállítottak a templom oldalába elé, szépen sorba, és akkor még az volt a szokás, hogy jött a bérmáló pap, és hát tulajdonképpen vizsgáztatott bennünket. Persze már előtte vizsgáztunk, de hogy kérdezett egy-két ilyen fontosabb kérdést, és hát nagyon égő lett volna, hogyha nem tudtunk rá válaszolni, úgyhogy borzasztóan izgultunk, és az volt a lényeg, hogy jaj, csak olyat kérdezzen, hogy tudjam rá választ. És ezek után ugye szépen bevonultunk, és megtörtént ez a tényleg nagy élménnyel bíró, hiszen ma is vannak fotók, hogy én hát felolvasó, fő mufti felolvasó voltam, tehát természetesen, hogy én olvastam az egyik olvasmányt, de arra emlékszem, hogy akkor kaptam egy szép ruhát, és én mindenképpen meg akartam azt a ruhát mutatni, viszont hűvös volt, és fel kellett vele venni egy pulóvert. És emlékszem, hogy ilyen nagyon szép májva színű, hímzett virággal hímzett ruha volt, gyönyörű, tehát legalábbis az én szememben, meg akkor nekem az nagyon-nagyon tetszett, és ugye olyan pulcsiaim voltak, vagy kardigán, ami nem illett hozzá, hanem nagymamámnak volt egy ilyen borzasztó színű kardigánja, amit föl kellett vennem rá, és olyan rosszul éreztem magam, hogy én nem tudom megmutatni azt a szép ruhát így, hogy eltakarja a kardigán. Tehát ez ilyen viccesnek tűnik, de ez is megmaradt nekem ebből a bérmálásból, hogy nekem föl kellett venni ezt a
hiúságot csodálni szenvedett, ugye?
Fú, az rendesen. Úgyhogy igazából ott még igazából az én sem érett, tehát magának az ünnepnek a mi voltját azt igen, az, hogy most egy nagyon fontos dolog történik, azt is, de hogy igazából a Szentlélek hogyan fog bennem működni, munkálkodni, azt nyilván nem éreztem én se, azért 7.-8. azt hiszem talán 8. voltam, tehát ekkor még azért ezt nem tudtam érzékelni gyerekként, de aztán később igen. Tehát később azért az ima életemben, amikor már elkerültem középiskolába, rengeteget jártam szentmisére, imádkoztam. Hát nyilván mondjuk a svetisbe jártam, tehát ott azért a nővérek is tettek róla, hogy az ima életünk az erősödjön, meg a lelki életünk, de igazából a Szentlélek már sokkal korábban elkezdte az ő működését. De erről majd a következő adásban fogunk beszélgetni, hogy milyen ajándékokat is kaptunk a Szentlélektől, illetve ennek milyen gyümölcsei lehetnek az életünkben. Egy keresztvetéssel fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Bilincsikné Antalúci Hajnalka hitoktató, Faludiné Majoros Zsuzsannával, dr. Besenyéné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Juhász Ferenc, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke mesél hivatásának történetéről Papildikó kolléganőm mikrofonja előtt.
Tegeződni fogunk ebben a műsorban több évtizedes ismerettségünkre való tekintettel. Hálás vagyok azért, hogy egy nagyon színes, nagyon gazdag életutat mutathatunk be ebben a műsorban, aminek azt mondom, hogy egy jelentős szakasza, bár ezt több lelkipásztornál is elmondhatom, de úgy gondolom, hogy a te életedre különösen igaz, hogy ennek egy nagyon jelentős szakasza sok-sok ember számára meghatározó volt, és meghatározó a mai napig. De mielőtt ezekről az évekről vagy évtizedekről beszélgetünk, hogyan indult a te életed? Mi az, ami megosztható a családodról, gyermekkorodról?
Nehéz lenne olyat mondani, ami teljesen egyedi, hiszen általában, hogyha a papokat kérdezel, akkor a jó részük, a nagy részük azt mondja, hogy már gyerekkoruktól vallásos nevelést kaptak, stb. Az én életem talán abban különbözik, és bátran merem mondani, különösen most, hogy boldoggá avatták Budi Magdit, hogy nagyon sokat éltem ilyen tanyasi körülmények között. Mert az édesapám és az édesanyám linnye termeléssel foglalkoztak, hortiak, és az ország különböző részein, ahol 15-20-30 hold földet tudtak bérelni az akkori TS-től, gazdaságtól, akkor oda költöztek márciusban, és amikor a szezon lement, október-november, akkor hazajöttek Hortra. Ez egy különleges jelentősége az én életemnek, a gyerekkoromnak, hiszen nagyon sok helyen voltam gyerek, sok iskolába jártam, sok településen laktam, legtöbbet a Nyírségben, mert ott a jó homokos talaj, jó dinnyetermelő, termő, és ezért említettem a Bódi Magdit, semmi másban nem hasonlítunk, mert az ő édesanyja is fogta a kislány kezét, és hosszú kilométereket gyalogoltak a tanyáról minden vasárnap, és mentek a templomba, és jöttek haza. Velem is pontosan ugyanez történt, az édesanyám kézen fogott, néha édesapa is jött, és a határból, ahol kint laktunk a Dényeföldön, mentünk, akármilyen messze volt a templom, a vasárnap számunkra mindig ilyen szent nap volt. Ez olyan mély gyökeret hagyott bennem, vagy eresztett, hogy számomra valószínűleg, hogy a hivatásom egy része, vagy a személyiségemnek, a emberi voltomnak egy része a természet közeli mélység és az Isten közeliség, ez valahogy így szervesen kapcsolódik össze. Hát ennyit talán a kezdetekről.
Ha már így a szüleidet megemlítetted, milyen útra valót kaptál tőlük az élethez?
Hát ugye édesapám a Rákosi érában katonatisztnek készült, édesanyám meg egy falusi leány volt, édesapa is falusi, de az ő találkozásuk és az ő szerelmük azt eredményezte, hogy édesanyja azt mondta, hogy csak akkor megyek hozzád feleségül, hogyha templomba esküdhetünk, vallásosak lehetünk, gyerekeinket, stb. Stb. Na most édesapám pedig hát le a kalappal előtte, az tisztéjavatás esküje előtt ott hagyta a katonai pályát, édesanyám miatt. Azóta se értem, hogy egy falusi lány szerelme, vagy hogy vonzhatott el attól a akkoriban nagyon divatos és jó karriert ígérő hivatástól, mint a katonatiszti pálya. Nos, ez a különleges helyzet azt hiszem, hogy sokat adott az én életemhez is, hiszen a komoly és nehéz döntések vonalán haladt az életük és az életünk. Nyilván ezért lettek aztán dinnyések is, mert Rákosi rendszerben otthagyni a katonaságot, az nem volt éppen egy leányálom, majdnem azt lehet mondani, hogy törvényen kívül lévé vált ezáltal. Nagyon tiszteltem és nagyon becsültem azért a szüleimet, mert minden áldozatot meghoztak egymásért, meg a hitükért. És valószínűleg innen, valahonnan innen ered az is, aki én vagyok.
Ahogyan lehet, hogy megmagyarázhatatlan, szoktuk azt mondani, hogy titok, misztérium, a papi hivatás, ugyanúgy ezek szerint az ő szerelmük is így megmagyarázhatatlan volt, egy titok, egy misztérium, hogy mi az, ami édesapádat a katonai pálya elhagyására késztette. Titok, misztérium, a papi hivatás is. Ez hogyan formálódott, hogyan alakult a te életedben, hogy erre az elhatározásra jutottál, hogy felismerted és elfogadtad a Jóistennek a meghívását?
Ugye Kecskemétre kerültem gimnáziumba. A szüleim érezték, hogy ez a örökös helyváltoztatás azért egy ponton meg kell, hogy álljon a fiúk életében, hiszen valószínűleg ők is érezték bennem, hogy kevés lenne számomra, hogyha dinnyetermelő lennék, nem bántva természetesen a szüleimet, vagy az ő foglalkozásukat, és akkor beadtak Kecskemétre a piarista gimnáziumba. És akkor onnantól kezdve teljesen egyértelmű volt, hogy számomra a hit, a vallás, az a fajta elköteleződés, az emberekhez való küldetéstudat, meg egy csomó dolog, ezt valahányszor megkérdezik, és beszélnem kell róla, mindig másképp mondom, és mindig mást mondok, mert annyira gazdag egy ember hivatás története, hogy tehát azt éreztem, hogy nekem valamit tenni kell az emberekért, az emberiségért, és ami legtöbbet tehetek az, hogy hitben segítem őket, hogy fölismerjék, hogy az életüknek van értelme, célja, hogy érdemes nekik akár áldozatokat is hozni, vagy elfogadni azt a helyzetet, amiben élnek, vagy kitörni abból, amiben élnek. Kamasz éveimnek ez egy meghatározó időszaka volt a piaristáknál eltöltött időszak. Megjegyzem, akkor kezdtem egy kicsit az irodalom felé is orientálódni, nagyon jó tanáraim voltak. Lukács László tanár úr, aki az irodalmat is, a hittant is, az angolt művészettörténetet is tanította. Ő aztán lelkiatyám lett, és később is jó barátságban voltunk élete végéig. Ő volt az, aki a legmeghatározóbb volt az életemben kamaszkorom időszakában.
Ha már piarista gimnázium, nem merült föl benned, hogyha papi pálya, akkor esetleg szerzetesség felé fordulsz?
Érdekes, hogy a szerzetesség nem. Egy picit zártnak éreztem, de a tanárság igen.
Nagyon érdekesen alakult, tehát valószínűleg ebben nem fér bele ebbe az időkbe, amit most eltöltünk, de szerettem volna tanítani. Volt a 70-es években, ugye ez a 70-74, a 70-es években volt egy olyan fellendülés, a háború utáni első generációs értelmiségnek volt egy olyan időszaka, hogy nagyon sokan szerettek volna, vagy próbáltak képesítés nélkül is tanítani. Én magam is egy ilyen képesítés nélküli pályára szántam magam,
kokettáltam meg, hezitáltam, vagy hogy is kell ezt mondani jól. Volt bizonyos töprengésem, hogy akkor tanár legyek, és az irodalommal foglalkozzak inkább, vagy pedig pap legyek, és akkor úgy szálljam oda magam az életemet. És volt egy olyan pillanat az érettségi előtt, amikor képesítés nélküli tanár akartam lenni, és el is mentem egy megbeszélésre, kiskörösi tanyák egyikén, ugye a tanyasi iskolák ezek olyan szimbolikusak voltak akkoriban, csak hát kiderült, hogy engem is ugye ajánlottak, és kiderült, hogy valaki mást már előző nap fölvettek arra a helyre, akiről pedig azt hitték, hogy én vagyok az. És amikor én megjelentem ott, akkor azt mondták, hogy uram, vagy fiatal ember, hát, és akkor leesett nekik, és nyilván azt már nem tehették meg, hogy az illetőnek mondják, hogy bocs, de tévedtünk. Több ilyen esemény is volt, ami számomra így már utólag azt az érzetet keltette, hogy az Úristen így terelgetett ebbe az irányba finoman, hogy azért a papi pálya legyen aztán az életemben az a ösvény, vagy az út, amit választok, úgyhogy ráterelgetett. Több ilyen is volt, mint mondom, de hát ez egy ilyen időszak. Akkoriban a Kecskeméten apja, írtam már verseket, megjelent a Megyei Lapban, és most ugye elnézem azért a mostani 16-17-18 éveseket, meg az akkorit, azért azt látom, hogy milyen nagy dolog volt az, hogy szobáltak velem komolyan, mint fiatal emberrel. A Petőfi népének nevezték akkor a Megyei Lapotot, és egy-kettő versem megjelent, és ez engem annyira bátorított, hogy hú, hát akkor ez az irodalom, ez egy ilyen nagy kihívás lesz. Nagyon szerettem, máig nagyon szeretem a verseket, a költészetet, az irodalmat, mindent, és nagyon jól összeillik a papsággal.
Ugrok egy nagyon nagyot most az időben, pusztán csak azért, mert egy kicsit fáj is a szívem, hogy a szeminárium éveit kihagyjuk, de annyira színes, annyira gazdag életutat jártál be, és a papi hivatásod 46 éve annyira sok eseményt tartogatott számodra, hogy van miről beszélgetnünk. Egy dolgot nem szeretnék kihagyni, a papi elmondatodat. Milyen papi elmondatot választottál 79-ben a szentelésedkor?
Ez is egy kicsit kapcsolódik az irodalomhoz. Amikor úgy döntöttem, hogy na, mégis pap leszek, tehát egyszer azért dönteni kellett, akkor nagyon sajnáltam, hogy a verseket ott kell, hogy nem írhat, nem lehetek költő. Mert ugyan vannak papköltők, de ők nem igazán, vagy az egyikben nem jó, nagyon jók, vagy a másikban nem nagyon jók. Ezt Rónai György mondta egyébként nekem személyesen, hogy uram, lehet, legyen akár pap, vagy akár költő, de mind a kettővel nem biztos, hogy érdemes próbálkozni. És akkor hát soroltunk neveket, meg ő is sorolt, akik ugyan papköltők voltak, de mégsem az élvonalban. Sik Sándort is említettük, hiszen piarista volt, de azért, hogyha a költői világot tekintjük, akkor Sik Sándort sem. No, mindegy, szóval a jelmondatom a 8. Zsoltárból vettem, hogy uram, mi urunk, a te neved szélese világon mély csodálatos. Ez nem egy program. Mint általában szoktak jelmondatként ilyen programot, célt, egyebeket, ilyen meghatározókat. Én egyszerűen nem akartam beszorítani, beszűkíteni magamat egy olyanba, amihez aztán később bűntudat köt, hogy mégse így lett. De ez egy olyan gyönyörű mondat volt, és rájöttem már a szemináriumban, ugye nem szeretnék leragadni a szemináriumi időszaknál, de rájöttem, hogy a legszebb versek a zsoltárok. Hogy nem kellett nekem otthagyni a verseket, nem kellett, semmit nem kellett otthagynom, hiszen itt van a leggyönyörűbb világ, és a világ történelem, és a világirodalom legszebb ki. És ebből vettem ezt a mondatot, hogy uram, mi urunk, a te neved szélese világon, mi csodálatos. És ez valóban az én áhítatom a természet iránt, az Isten által teremtett világ iránt, az Isten iránt. Tehát ebbe benne volt minden, akkor, amit 23 évesen éreztem.
Azt mondtad, hogy nem egy program igazából ez a jelmondat, de számomra mégis valahol egy ilyen programot sugall, hogy ezt a nevet és ezt a tartalmat, amit most így elmondtál, hogy ezt megismertetni minél több emberrel. Tetted ezt 6 éven keresztül, 7 éven keresztül, káplánként több szolgálati helyen, Nyírbátorban, Szendrőben, Nyíregyházán és Gyöngyös alsóvárosi plébánián. Milyen fontosabb lépcsőfokot emelnél ki, vagy egy kedves emléket bármelyik szolgálati helyről, csak röviden? Mindegyik biztos, hogy nagyon...
Nagyon nehéz, mert mindegyikhez köt valami. Azt szokták mondani, hogy az első állomás hely az első szerelem. Nyírbátor egy ilyen volt. Akkor még az Egri Egyház megyéhez tartozott, és furcsa módon pontosan a szentelés előtti nyáron tartottunk, vagy június elején, vagy május végén tartottunk egy ilyen szemináriumi buszos kirándulást, és hát elmentünk arra a részre, körüljártuk, és Nyírbátorba én ott vesztem a templomban, mert emlékszem rá, hogy egy gyönyörű vasárnap délután olyan 2-3 óra lehetett, amikor úgy sütött már a nap be ebbe a gótikus, a minorita templomba, gótikus templom ablakokon nem színes üvegablakok voltak, hanem ilyen sárga fényű, sárga színezetű, meleg szín, és ragyogtak az oltárok, biztosan sok voltak Nyírbátorban, és tudják, hogy milyenek azok. És akkor én ott leültem, és akkor azt mondtam, hogy én nem megyek innen el. Egyszer csak jöttek, értem, hogy Feri, hát már mindjárt fönt ülünk a buszon. És ott feledkeztem, mint aki révületben van. És hát nagy nehezen immelámmal kimentem, de megfogadtam magamban, hogy én a nyáron, amikor felszentelnek, ugye felszentelik az embert június 10-20, és akkor augusztusig nem kell elfoglalni az első helyét, és akkor én ott visszajövök, megkérem a plébánost, hogy vagy 2 hétre, hagyj jöjjek el ide. Hogy csak üljek, imádkozzak meg, akkor egy kicsit két már misészgessek is. És... amikor a szentelési ebédnél kibontották a borítékot, olvasom, hogy Nyírbátorba helyezem. Ez is egy olyan nagy élmény és esemény volt, és ajándék az Úristentől. És aztán mindjárt a Lékai Péter, emlékszem rá, ő volt akkor az érseki titkár, Lékai Péter atya jött oda, és hát hogy is mondjam, vigasztalt. Mert hát a Nyírbátor egy, és az akkori plébános úgy volt elkönyvelve a káplánok között, hogy ez egy lehetetlen alak, hogy nem lehet vele kijönni, hogy egy nehéz helyzetbe kerül az, aki káplánnak megy oda. És Péter bácsi azt mondta, hogy ja, majd 1 vagy 2 évet kivírsz, te ott elkezdett vigasztalni. És én meg nem értettem, hogy miről beszél. Mert annyira örültem. Nos, hát az első kápláni dispozícióm is született, hogy tulajdonképpen teljesült az, amire nagyon vágytam, hogy, és 2 évet ott töltöttem a krucsai oltár, aztán ugye Eperjesen készítették azokat a nyírbátori oltárokat, gyönyörű szép barokk oltárok, egy álom volt, és az első kápláni. No, de mindegyiknél lehetne, minden kápláni helyről lehetne valamit mondani, de hát...
Ahogy a Jóisten gondviselését érezted, igen, és megtapasztaltad, igen, az emberek szeretetében is megjelent így a Jóistennek a gondviselő szeretete, az emberek
mindig,
feléd való fordulásában?
Mindig. Hát először azért, mert fiatal vagy. Ugye a káplánt mindig nagyon szeretik, főleg hát az új misést, azt nagyon-nagyon szeretik, de ez nem csak rám vonatkozik, hanem mindenkivel mindig így van. És hát aztán sorba a többi helyemen is mindenütt találkoztam az emberek szeretetével. Amíg fiatal vagy, addig egy kicsit szülőként szeretnek. Tehát mindenki részint szeret, másrészt félt, imádkozik érted, vigyáz rád, hogy nehogy bajod essen, mert mindenki egy kicsit a saját gyerekét, vagy a saját életét látja benned. Ezért végtelen sok szeretetet kap az ember fiatal papként. Aztán, hogyha jól csinálja, és ha nem rontja el, akkor ez megmarad. Csak már nem az idősek szeretik, hanem egyszer csak olyan lesz, mintha a testvéred lenne, mert akkor már a te korosztályoddal vagy együtt. Aztán meg a fiatalabbak, mintha az édesapát látna, vagy az apjukat, vagy a nagyap, most már a nagyapjukat látják benne. Tehát egy nagyon érdekes görbén megy a pap iránti szeretet és vonzalom, ahogy ezt az ember így megéli, hogy mindig, tehát a szeretet, amely a pap iránt, vagy mondjuk irántam áradt és árad, az először ilyen atyai, aztán ilyen testvéri, aztán baráti, aztán apai, és aztán nagyapai irányt vesz, de nagyon jó.
Hogyan lehet megtalálni azt az egyensúlyt, amikor fiatal káplánként az a hívő közösség, ahová kerültél, vagy kerül az ember, ott ezzel az atyai odafordulással, gondoskodással veszi körül a fiatal káplánt, ugyanakkor ő mégiscsak egy vezető szerepben van ott egy egyházközség élén, még ha nem is ő a felelőse mindennek, hanem a plébános, de neki mégis valahogy vezetőként kell ott megjelenni. Ezt hogyan lehet egyensúlyban tartani?
Ehhez a híveknek jobb érzékük van, mint nekünk. Tehát ők pontosan tudják, hogy mi az, amit komolyan kell venni az atya szándékából. A hívek segítenek egyensúlyba tartani azt a szituációt. Tehát van ebben veszély is, mert ahogy mondod, fiatalként, ha nem jól méri föl az ember például a korosztályi különbségeket, és hát általában azt tapasztaljuk, hogy ez és ez mindenkor így van, legalábbis ezen a vidéken, merre az Egri Egyház megye vidékén, hogy azért a hívek többsége, a templomba járó vallásos emberek többsége az mind 50 pluszos. Na most, ha egy 20 éves káplán megmondja nekik a frankót, akkor nyilván nekik kell, hogy több türelmük legyen irántad, mint fordítva. Ezen nem gondolkoztam még, ez nem egy racionális döntés, hogy na akkor most így lesz, vagy így viszonyulok, hanem a menet közben mindig. Az nagyon fontos, hogy ebben az egészben, a kapcsolatban, a hívekkel és egymással és papságommal, és mindig azért a szeretet az, ami dominál. És a szeretet mindig keresi azt az egyensúlyt, vagy hogy meg ne bántsa, vagy hogy legyen türelmes, ugye nem idézem Szent Pál himnuszát ott, de a vége felé azok a jelzők ott, hogy jóságos, türelmes, nem rója fel, stb. Azok nagyon fontosak, és az egy program is az embernél.
az úton. Míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem az ökösvényem, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Reményfényem vezes, vezes az úton.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atyával, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynökével Pap Ildikó beszélgetett.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
17 óra.